Isten igét olvasom János evangéliumának 15. fejezetéből, a 9-től a 17. versig. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogy én is mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy ezen a mai vasárnapon, a feltámadásnak, az új életnek az ünnepén te eléd jöhetünk, mert te magad elé hívtál bennünket. Köszönjük neked mindazt, amit ezen a héten elvégezhettünk, munkánknak a gyümölcsét, mindent, ami eredményes volt, mindent, ami sikerült. Köszönjük mindazt, amiben bölcsességet adtál, erőt adtál, kitartást adtál. És így hozzuk mindezt te eléd, mint a mi lelki áldozatainkat. Legyen tiéd ezért a dicsőség, a hála. Eléd jövünk, Urunk, azzal is, ami hiányzik, ami nem sikerült, amiben kudarcot vallottunk, amiben erőnk elfogyott, amiben vétkeztünk, amiben gyengének bizonyultunk. És arra kérünk téged, hogy az Úr Jézus Krisztusért fogadjál el bennünket. Köszönjük, hogy ő barátainknak nevezett minket. Köszönjük, hogy te azt mondtad, hogy a tiéid vagyunk, és kijelented magadat nekünk, hogy szeretetedbe hívsz és megtartasz azt te szeretetedben bennünket. Így kérünk, hogy ezen a mai vasárnapon szólj hozzánk. Vizsgáld meg a mi szívünket, a mi lelkünket, a mi gondolatainkat. Bátoríts, erősíts, fedj meg, ítélj meg, vigasztalj a te igéddel. Tedd azt mindannyiunk szívében és életében, amire igazán szükségünk van. Így várunk téged. Jöjj, Szentlélek, Úristen. Amen. Mózes második könyvéből olvasom a 15. fejezet, 22. versétől a 27. terjedő részét. Ezután útnak indította Mózes Izraelt a Vörös-tengertől, és Súr pusztája felé vonultak. Már 3 napja mentek a pusztában, és nem találtak vizet. Megérkeztek Márába, de nem tudták meginni a vizet Márában, mert keserű volt. Ezért is nevezték el azt a helyet Márának. Ekkor zúgolódni kezdett a nép Mózes ellen, és ezt mondta, mit igyunk? Ő pedig az Úrhoz kiáltott segítségért, és az Úr mutatott neki egy fát. Azt dobta bele a vízbe, és édessé vált a víz. Ott adott a népnek rendelkezéseket és törvényeket, és ott tette próbára őket. Ezt mondta, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek az Úrnak szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek tart, figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én az Úr vagyok, a te gyógyítód. Azután elérkeztek Élimbe. Ott 12 vízforrás volt, és 70 pálmafa. Ott ütöttek tábort a víz mellett. Ennek a történetnek a kezdő szava ezután. És ez az ezután, ez egy nagyon fontos, nagyon hangsúlyos szó. Miután? Hát azután, amiről egész múlt évben beszéltünk vasárnaponként, azután, hogy Isten megszabadította az ön népét Egyiptomból. De ha még közelebbről akarjuk nézni, hogy miután történik mindez, akkor a megelőző versben a következő sort olvassuk a Bibliában. Énekeljetek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Egy győzelmi ének után történik mindez. Nemrég ült örömünnepet Izrael az Egyiptomból való szabadulás felett. Hiába jött a fáraó, az Egyiptomot maga mögött hagyó nép után, hiába vonultatta fel a kor legerősebb hadseregét, hiába tűnt úgy, hogy minden elveszett és Izrael elvész, Isten teljes szabadulást szerzett az ellenség felett. A Vöröstenger ketté nyílt, Isten népe Mózes vezetésével átkelt rajta, az egyiptomi seregek pedig, a halál, az elnyomás erői pedig odavesztek a tenger hullámai közt. Meghalt az ellenség, végleges a szabadság, és Izrael gyermekei énekelnek, újonganak, táncolnak, mert valami új kezdődött az életükben. De nem lehet végestelen végig csak ünnepelni, magasztaló énekeket énekelni. Nem lehet, nem az az élet, hogy eufórikus örömben táncot járunk, mert az ünnep napjai elmúlnak. És a kérdés, hogy mi következik ezután? Mi történik a megszabadított néppel? Milyen ez az ajándékba kapott új élet, aminek a küszöbén állnak? Hogyan alakul a szabadságát elnyert nép és a szabadító Isten kapcsolata ebben az új helyzetben? Melyek az első lépések a szabadságban? Melyek azok a dolgok, amelyeket az első lépésekkor meg kell tanulnia Izraelnek ebben a szabad életben? Ezek azok a kérdések, amelyek nyomán Isten üzenetét keressük ebben a részben. Ha elképzeljük, bizonyára nagy lendülettel indult a nagy ünneplés után a Vöröstenger partjáról Izrael az új hazájuk felé. Bizonyára még a fülükben zeng a hálaének. Ott van bennük, és maguk is énekelik, és maguk is mondják, amikor elindulnak. Még a szemeik előtt vannak nem csak a sivatagnak a kietlen pusztája, hanem még ott vannak az emlékképek, amikor látták az asszonyaikat énekelni, táncolni, dobolni, dicsérni Istent, mert meghalt az ellenség. És ez a hatalmas nagy ünnep, ez az örvendezés, ez erőt adott neki. Erővel vágnak neki ennek a kietlen pusztaságnak, a sivatagnak. Tele lelkesedéssel, bizakodással, hogy valami történt velünk, hatalmas dolgot tett velünk az Úr, megtapasztaltuk Istent, és itt az új élet. És aztán első nap estig nem találnak vizet. Másnap reggel fáradtan, szomjasan ébrednek, de hát reménységgel vágnak neki az útnak. Isten vezeti őket, ott megy előttük éjjel tűzoszlopban, nappal felhőoszlopban. Isten majd gondoskodni fog a szükségeikről. Estére azonban kezdenek elcsigázódni. Nincs víz, a reménység kezd kétségbeesésbe fordulni. Magam elé képzelem, este leülnek a férfiak, ott ülnek az asszonyaik, a gyermekeik mellett, akik teljesen eltikadtak, és azon gondolkodnak, hogy mi lesz ezután? Mit tudunk tenni? Mit tudunk tenni értük? A harmadik nap pedig már egy egészen kimerült csapat folytatja a vándorlást a pusztában. Egyre több zúgolódás, egyre több panasz hallatszik. Egymással is egyre gyakrabban kapnak össze, mindenki feszült, mindenki ideges. És ahogy ez a teljesen elcsigázott, széteső társaság közeledik Márához, egyszer csak víz csillogását látják messziről. És gondolom, azok, akikben még a legtöbb erő van itt az erőtlenségben, azok előre rohannak, hogy belevessék magukat a vízbe, hogy igyanak, mert itt van végre a szabadulás. Hangos örömújongással mennek, akik még bírnak. De hamar kiderül, hogy ez a víz, amit ott találnak, ihatatlan, keserű, rossz víz. És akkor a reménység odaveszett. Ekkor zúgolódni kezdett a nép Mózes ellen, olvassuk, és ezt mondta, mit igyunk? Hát ez lenne a szabadság? Hát ezt készítette volna számunkra Isten? Hát ezért mentett ki a fáraó hatalmából?
Hát ez a megígért tejjel, mézzel folyó Kánaán, hogy a szabadulás után egy Isten háta mögötti pusztába kerülünk? Hát hogyan lehetséges, hogy az, aki a szabadulás énekét zengte, aki megtapasztalta Isten közelségét, aki Isten uralmának teret adott az életében, azután a hiányt szenved? Hogyan lehetséges, hogyha megtértél, Istenhez fordultál, és mégis otthon nemhogy nem könnyebb lett a helyzeted, hanem nehezebbé lett az? Nem a békesség időszaka köszöntött be, hanem csak fokozódott otthon a feszültség. Hogyan lehetséges, hogy amióta Istenre bíztad magadat, kezébe tetted a dolgaidat, inkább csak kudarcok érnek az iskolában, sikertelenségek, nem jött össze egy vizsga, nem jött össze a felvételi, egy dolgozat. Hogyan lehetséges, hogy már Jézus kihozott a sötétségből, a pusztulásból, ezt megtapasztaltad, és mégis annyi minden hiányzik. Annyi minden nincs meg, annyi minden fájdalmas és nehéz még ma is. Ezek a kérdések, jogos kérdések Izrael életében, mindannyiunk életében. Mert az ember ünnepel, az ünneplés után, amikor az ember átéli, hogy a gonosznak az erői elvesztek. Amikor az ember átéli egy területen, hogy az életét megnyomorító erők, legyen az a bűn, a depresszió, a vigasztalanság, a teljes elszegényedés, a káosz, hogy amikor látja az ember, hogy ezek összeomlanak, és Isten rendet teremt, és újat kezd, akkor úgy véli az ember, hogy most már minden az övé. A gonosz végleg legyőzetett, a nyomorúság végleg megszűnt, és nincs többé hiány. Hát hogyha Isten legyőzte a fáraót, aki az élet-halál ura volt Egyiptomban, akkor mineki ez a kis víz? Mineki az, hogy legyen már egy kis víz? Ha Isten uralmat vett a legnagyobb ellenségen, akkor mi az, ami még probléma lehet neki, és amit ő nem tudna elintézni? És ezért az ünneplés után mindig magától értetődőnek vesszük, hogy mostantól minden megadatik. Ha a legnagyobbat legyőzte, akkor miért maradna bármi hiány, ami kisebb, de mégis az életet megkeserítő? A szabadságban, amit Isten szerzett, úgy véljük, hogy semmiben nem lehet már hiány. Minden kerek, minden egész kell, hogy legyen. És akkor kiderül, hogy nincs víz. 3 napja nincs víz, nincs mit inni. Kiderül, hogy nem oldódott meg az a családi konfliktus. Csak azért, mert megtértél, nem lett mindenki kedves hozzád, és az is kiderül, hogy te se lettél mindenkihez kedves, te se lettél hibátlanná. A szabadság első lépései egy nagyon kellemetlen meglepetés között történnek, hogy Isten nem úgy van jelen ebben az új életben, mint azt az ünneplésben gondoltad. Hogy a hiány, a fájdalom, a kudarc, a nehézségek nem szűntek meg. Igen, Isten jelen van, de nem úgy, ahogy véltük. És ez az első dolog, amit meg kell tanulnia azoknak, akik szabadságra ébredtek. Akik esetleg nemrég átélték Istennek a szabadító erejét, hogy nem azt jelenti ez, hogy utána nincsen hiány. Jelen van a hiány, a nyomorúság, a nehézség, a küzdelmek az életben. Nem az jelenti, hogy valamit biztos nem jól csinálok. Nem jó keresztény vagyok, mert ha az lennék, hát biztos, hogy Isten nem engedné ezeket a bajokat az életemben. Nem. A szabadságban az első dolog, az első lépések között, amit Izraelnek meg kell tanulni, hogy még mindig van hiány. Hogy egy nehéz úton vannak. Isten jelen van. A szabadság valóságos. De másképpen, mint hitték. És hogy hogyan másképpen, az kiderül a folytatásból. A másik dolog, hogy Mózes ebben a helyzetben az Úrhoz kiállt segítségért, és az Úr mutatott neki egy fát, olvassuk. Azt dobta bele a vízbe, és édessé vált a víz. Tehát nagyon tömör, nagyon szűkszavú ez a leírás, amely arra mutat, hogy bár a nép panaszkodik, és nem Istenhez kiállt, Isten mégis jelen van, és szabadulást hoz, közbeavatkozik. De ugyanakkor mégis ez egy annyira szűkszavú, annyira tömör leírás erről a csodálatos eseményről, hogy mintha nem ezen lenne a hangsúly. Nézzétek, Isten csak annyit tesz itt, hogy Mózesnek mutat egy fát. Magyarul Mózes körülnéz, és megakad a szeme egy fán. Ez, amit Isten tesz a szöveg szerint. Aztán Mózes megfogja ezt a fát, beledobja a vízbe, és a víz meggyógyul. Akár valamilyen csodás dologról van szó, akár arról van szó, hogy bizonyos növények bizonyos helyzetben valamilyen folyamatot elindíthatnak, úgy tűnik, hogy ebben a történetben, ebben a részben nem az a döntő, hogy a víz meggyógyult. Mert ebben a versben a következőt olvassuk. Ott adott a népnek Isten rendelkezéseket és törvényeket. Ott tette próbára őket. És hogy ez miért tűnik fontosabbnak, mint a csoda, az abból derül ki, vagy azért van, mert ez az a gondolat, amit aztán kifejt a Szentíró. Ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek tart. Figyelsz parancsolataira. Megtartod minden rendelkezését. Akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül, a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam. Mint hogyha itt a szabadságnak a kezdeti lépéseiben sokkal fontosabb lenne most, hogy Isten valahogy ebből a csodával együtt rendelkezéseket, törvényeket ad az ő népének. Ha hallgatsz, ha azt teszed, ha figyelsz, ha megtartod, akkor nem sújtalak az egyiptomi csapásokkal? Hát milyen hang ez? Isten a szabadságban rendelkezéseket, törvényeket ad? Sőt, még attól se riad vissza, hogy fenyegessen? Ha nem teszed, ha nem hallgatsz, ha nem tartod meg, akkor sújtalak, ezt jelenti ez a mondat. Ezt ismerjük mi szabadságnak. Így is fogjuk fel a szabad életet, hogy ha engedelmeskedsz, nem lesz baj. Valahogy egészen más ez a hang, mint ami a szabadsághoz kötődik bennünk. Mert ez az a hang, ami miatt sokan annyira kritikusak a kereszténységgel kapcsolatban. Éppen ez az a hang, ami miatt sokan távol tartják magukat a kereszténységtől. De hát Isten mégis ezt mondja, rendelkezéseket ad, törvényeket ad. Mert a kérdés az, hogy mire történt ez a nagy szabadítás? Nem az a kérdés itt már, hogy miből szabadított meg Isten, hanem az a kérdés, hogy mire szabadított meg? Mi a célja ennek? Hogy mit ünnepelt Izrael, amikor táncolva dicsőítették Istent? Hogy mi lesz Isten helye ebben az új életben? Hogy ki ez a nép Istenre nézve? Isten elvégezte a dolgát, és most már mindenki megy arra, amerre lát. Szabadság van, testvérek, menjünk, csináljuk, mindenki azt csinál, amit akar. Nem ez a szabadság? És kiderül, hogy nem. Isten saját maga számára szabadította meg a népet. A fáraó, az elnyomás, a halál hatalmát összetörte, de nem azért, hogy aztán mostantól csinálj, amit akarsz. Kihozott a nyomorúságból, a depresszióból, a bűnből, de nem azért, hogy most már aztán szabad az út. Élj, ahogy tetszik. Hanem azért, hogy akiket ő megszabadított, azok őt szolgálják. És erre nyugodtan mondhatod azt, hogy ez csöbörből vödörbe, nem? Hát az egyik hatalom alól bekerültem a másik hatalomba. Hát Isten kihozott engem a gonosz hatalmából, na de hát az a szabadság, hogy most az ő hatalmába kerültem be. És igen, ez így van. Csöbörből vödörbe. Nem arra szabadított meg Isten, hogy aztán most már menj, amerre látsz, csinálj, amit akarsz. Hanem arra szabadított meg, hogy az ő uralma alatt éljél. Egyik uralomból a másikba, egyik fennhatóságból a másik alá. Mert a szabadság nem az, hogy azt csinálok, amit akarok. Hanem a szabadság az, hogy az élet urához, a szeretet Istenéhez, őhozzá tartozom. És ő azért ad rendelkezéseket, azért követel figyelmet, hogy mederben tartsa az életet. És Izraelnek meg kell ezzel birkóznia itt a szabad életedben tett első lépések közepette. Mert szeretnénk mi is egy olyan Istent, aki, ha kell, elérhető, segítsen, vigasztaljon, szeretetével simogasson, de vajon készek vagyunk-e meghalani azt a hangját, amikor azt mondja, hogy ez az Isten engedelmességre hív. Ez az Isten egy megváltozott, megtisztult, megújult életre hív. Ez az Isten az újonnan elnyert szabadságban, igenis, rendelkezéseket és törvényeket ad. Ha Isten segít, eljutunk a 10 parancsolathoz néhány hónap múlva. Isten irányít. Mi köze, ahogy Eszter is feltette a kérdést a gyerekeknek, alig hagyott nekem valami mondani valót itt. Mi köze engedelmességnek és szeretetnek? Mi köze engedelmességnek és szabadságnak? Jézus szavai adják ezt elénk. Féltek, hogy hogyan beszél Jézus erről. Azt mondja, hogy ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Minden ezzel kezdődik, hogy Jézus szeret bennünket. És Jézus azt mondja, hogy maradjatok meg ebben a szeretetben, amire megszabadítottalak titeket a halálom és a feltámadásom által. Hogyan lehet megmaradni Jézusnak a szeretetében? Hogyan lehet kötődni hozzá azután is, hogy átéltem, hogy valami megváltozott az életemben? Hogyan állunk meg a szabadságban, amit megszerzett, hogy ne visszahúljak a depresszióba, hogy ne visszahúljak a bűnbe, hogy ne visszaessek abba, amiből kihozott. Hogyan állunk meg, hogyan maradunk meg ebben? És azt mondja Jézus, ha a parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogy én is megtartottam az én Atyám parancsolatait. Megmaradni a szeretetben, a parancsolatok megtartása által. Nem két ellentétes dolog ez? Nem. Az engedelmesség Jézusnak nem fogcsikorgatással történik, hogy nem akarom, de nem tehetek mást. Nem félelemből vagy rossz lelkiismeretből tartjuk meg a parancsolatait, hogy rettegek, hogy mi történik velem, hanem engedelmeskedem. Nem. Hanem azért, mert szeret. És hogyha tudom, hogy szeret, akkor tudom, hogy jót akar. És akkor bízom benne, hogy ő tudja, hogy mi a jó. Hogy a rendelkezései az az új, ami irányt mutat a szabad életben, hogy ne tévedjek el. És ezért azt választom, amit ő kér. Ez a leglényegesebb, ezt jegyezzétek meg, az engedelmesség mindig bizalom kérdése. Mindig arról szól, hogy bízunk-e benne annyira, ismerjük-e annyira az ő szeretetét, hogy rámerjük magunkat bízni, mert ő ezt mondja. Mi erre mennénk, de azt mondjuk, hogy nem, engedelmeskedünk neked, mert bízunk benned. Az engedelmesség mindig bizalom kérdése. És ezért mondja a Szentíró Máránál, hogy ott tette próbára Izraelt Isten. Mert Isten minden ilyen helyzetben megpróbál. Mindig megpróbál, hogy bízunk benne, vagy nem bízunk benne. Az engedelmesség, a rendelkezés, a törvény, az engedelmesség mindig próba, hogy amiben kiderül, hiszek benne, nem hiszek benne. Bízom benne, nem bízom benne. Mindig a szív bizalmát, az Isten iránti hűséget próbálja meg, amikor valamire hív. Szereted őt, vagy nem szereted őt? És ha valakinek az a kérdése, hogy tényleg szabadságra vezet-e mindez, mert nem hiszi el, hogy igenis arra, mert még nem kóstolta, nem tapasztalta, hogy miért mondja a Zsoltáros, hogy milyen édesek a te rendelkezéseid és a te törvényeid, akkor higgyen annak, amit Jézus mond a következő gondolatban. Mindezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és a ti örömötök teljes legyen. Jézus maga is azt tette, amire minket hív. Azt mondja, hogy ahogy az Atya szeretett engem, én szeretlek titeket, maradjatok meg benne. Hogyan? Ahogy én megtartottam az Atya parancsolatait, mert bíztam benne, úgy ti is tartsátok meg az én parancsolataimat. Ami örömöt én találtam az Atyával való kapcsolatban, hogy engedelmeskedtem neki, hogy meghaltam, meg fogok halni, mondja itt, feltámadok, az az én örömöm legyen bennetek. És amikor Jézus belénk plántálja az ő örömét, akkor tudjuk, hogy mi a szabadság, mi a szeretet, és ez hogy függ össze az engedelmességgel. Az öröm tehát nem a hiány nélküliségben van, az öröm nem abban van, hogy mentesek vagyunk a küzdelemtől, a nehézségtől, hanem abban, hogy Jézus beleplántálja a mi szívünket, engedelmességre hív. Végül pedig Isten még valamit hozzátesz mindehez. Láttuk azt, hogy Isten a rendelkezések betartására szólítja fel a népét, és azt is mondja, hogy akkor nem bocsátom rád azokat a bajokat, csapásokat, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, ha mindezeket megtartod. És ez nem fenyegetés. Ez egy nagyon egyszerű és nagyon világos kijelentés. Ha az általam kijelölt mederben élitek az életet, akkor ott biztonság van. Ha abból kiléptek, akkor összetöritek magatokat. Nagyon egyszerű példával. Ha jó esélye van annak, aki nem száguldozik az autóval, hogy biztonságban marad. 100%-os esélye persze nincs, a példa sántit. De aki száguldozik, az meg összetöri magát. Nagyobb esélye van legalábbis arra, hogy összetörje magát. Tehát Isten rendelkezései, törvényei, keret, amin belül élet van és szabadság, amin kívül sebek és összetörettetés. És utána Isten, és ez az igazi örömhír, hozzáteszi, hogy mert én az Úr vagyok a te gyógyítód. De jó, hogy ezt hozzáteszi. Mert Izrael máránál sebet kap, panaszkodik, türelmetlen, hitetlen. Nincs víz. Megtörik az Istennel való kapcsolata, fellázad, és ez seb. Pedig nem messze ott van már Élim, ahova hamarosan eljutnak, ahol 12 forrás volt és 70 pálmafa. Gyönyörű sivatagi oázis, vízbőség. Annak jelenként, hogy Isten nagyon jól tudta, hogy merre vezeti őket, nem feledkezett meg róluk. De a pusztában meg kell tanulniuk elhordozni a hiányt. Fel kell ismerni, hogy még nincs minden kész. Nem bírták kivárni, hogy megérkezzenek oda, ahol 12 forrás van és 70 pálmafa, ahol bőség van. Isten ellen fordultak, és ezért megsebződtek. És ez nem utoljára történik meg. Mert fognak még súlyos sebeket kapni. Megpróbálja őket Isten még számtalanszor. Kudarcot vallanak nem egyszer. Mert hányszor és hányszor történik ez újra és újra. Nem bízunk benne, saját fejünk után megyünk, és összetörünk. És akkor Isten azt mondja, tudom, hogy így lesz. Én az Úr vagyok, a te gyógyítód. Hogy ezt is meg kell tanulni a szabadság első lépései között, hogy nem csak rendelkezések vannak, hanem kegyelem is van, gyógyulás is van. Nem bíztál benne, és ezért a megbocsájtás helyett még ma is tartod a haragot, a szívedben zártad a sérelmet, ott hordozod, mert a bizalom azt jelenteni, hogy megbocsátasz és elengeded, és ott hordozod a sebet magadban, Isten azt mondja, én vagyok a te gyógyítód. Nem bíztál benne, a társra nézve, törvénytelen kapcsolatba sodródtál bele, mennyi fájdalom és mennyi seb. És akkor Isten azt mondja, igen, nem bíztál. Igen, megszegted az én törvényemet. Én vagyok a te gyógyítód. Nem bíztál benne, és elhatározásaid ellenére nem adtad oda Isten ügyére azt, amit odaszántál, azt a pénzt, amikor eldöntötted, hogy én, igen, odadom az én tizedemet. És most nincsen Isten áldása az anyagiakon, és hogy az egész úgy, ahogy van, rossz. És sorolhatnánk a példákat. Nem bíztunk, nem engedelmeskedtünk, sebeztünk és megsebződtünk. Mindjárt az út elején kudarcot vallottunk. De megtanulhatjuk a szabadság első lépései között az evangéliumot is. Én az Úr vagyok, a te gyógyítód. Mert Jézus Krisztus mérhetetlen áldozata árán minden ilyen törvény átlépésre is elkészítette számodra a bocsánatot, a gyógyulást, a megújulást. Mert nem elítélni jött, hanem életben tartani, a szabadságban megerősíteni, helyreállítani. Ezért így legyünk ma előtte, mindannyian, akik valljuk be, csak az első lépéseket tesszük a szabadságban. Visszaemlékezhetünk a nagy ünneplésekre, amikor átéltük a hatalmát, átengedtük az életünket, betört Isten ereje a mi világunkba. Szívünkbe zárhatjuk, hogy meg kell tanulnunk elhordozni a hiányt. Szívünkbe zárhatjuk, hogy rendelkezéseket ad, hogy megőrizzen minket. És zárjuk a szívünkbe, hogyha azt látjuk most, hogy összekuszáltuk az életünket, mert nem tartottuk be a rendelkezéseit, akkor ő a mi gyógyítónk, aki eljön, hogy megérintsen, hogy megtérésre hívjon, hogy megtisztítson, hogy szent lelkével betöltsön, és hogy újra a helyes mederbe, a szabadság útjára állítson bennünket. Isten szent lelke adja meg nekünk, hogy válaszoljunk az ő szavára, őszintén és szívvel a következő énekkel.
Imádkozzunk! Köszönjük mindenható édesatyánk, hogy te valóban a mi gyógyítónk vagy. Köszönjük azt, hogy jó lehet, jó nekünk a te kezedben lenni, jó teljesen rád bízni az életünket. És azt is tudjuk, hogy néha a te kezed felszít bizonyos sebeket bennünk, azért, hogy tisztázzuk is magunkban. De köszönjük, hogy ezek a sebek nem maradnak így szabadon, hanem te jössz, és a te szent lelkeddel meggyógyítasz minket. Olyan jó az, hogy így segítesz minket folyamatosan haladni lépésről lépésre ebben a szabadságban, hogy egyre inkább formálódjunk rád, hogy egyre inkább tudjunk engedelmeskedni neked, és hogy meglássuk, hogy te mennyire szeretsz minket. Köszönjük, hogy ez iránt hála töltheti el a szívünket, és hogyha néha nem is tudunk bizonyos dolgokat elfogadni, de köszönjük azt, hogy te itt vagy velünk, és te támogatsz minket. És kérünk most, Istenünk, azért, hogy te áld meg az előttünk levő hetet, te látod, hogy milyen feladatok várnak ránk, esetleg mik miatt félünk, vagy mi az, ami gondot okoz. Kérünk azért, hogy te legyél mi velünk mindezekben is. Kérünk, hogy áld meg a családjainkat is, a velük való életet, és kérünk azért, hogy a te szent lelked töltsön be az egész héten át, hogy ne csak most itt, amikor együtt vagyunk, hanem az otthonainkban is tudjunk téged szolgálni. Kérünk mindazokért, akik nyomorúságban vannak, akik betegek, akikért senki nem imádkozik, kérünk mindazokért, akik reményvesztettek, és nagy-nagy terhek vannak a vállukon. Kérünk azért, hogy te legyél az egész világgal, azért, hogy mindinkább megismerjék a te szent nevedet. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.